Következik Pintér Gergő Metamorfózis című előadás sorozatának 2016. március 31-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézetében.
Ott tartottunk, hogy a téridő hogyan néz ki, és a klasszikus modellről beszéltünk, ami igazából az, mintha ilyen józan paraszti észre próbálnánk meg mérlegelni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy az ugyanottnak a fogalma az nem abszolút, az függ attól, hogy ki nézi. Ez egyszerűen az a mindenki által ismert paradoxon, hogy most én megyek az autóval, vagy pedig a fák mozognak hozzám képest. Mivel nem egyértelmű az, hogy ki mozog kihez képest, tehát az szemlélet dolga, ezért az ugyanott fogalma az is relatív lesz tőle. Tehát függ attól, hogy melyik megfigyelő nézi. Emlékeztek, az volt a gondolatkísérlet, hogy valaki egy labdát pattogtat a vonaton, és ő azt mondja, hogy mindig ugyanott pattan a labda, aki meg hozzá képest mozog, tehát úgymond, aki a vonat mellett áll, az hozzá képest mozog, az meg azt mondta, hogy a labda mindig máshol pattan. Tehát az idővel mi lenne a hasonló szituáció? Valami olyasmik lennének, hogy mondjuk ugye a térrel az volt a gond, hogy az ugyanott fogalma, de különböző időpontokban. Tehát, hogy később, mert akkor tud ez a mozgás bekavarni, hogyha különböző időpontokban nézzük. Na most az idővel meg akkor az lenne, hogy ugyanakkor, de különböző helyeken. Tehát lehetséges-e az, hogy lepauzoljuk az időt úgy, ahogy van, mondjuk azt mondjuk, hogy ugyanakkor Debrecenben. Tehát most Debrecenben, vagy most ebben a pillanatban álljon meg az egész világ, és akkor mindenki így meg szoborrá dermedve, mert hogy a most az egy ilyen fizikai törvényszerű, tehát ez egy ilyen fizikailag beépített valami, hogy most. Azt hiszem ez az, amiben akkor most nem megyek úgy különösebben bele. Így elmélkedjetek el rajta, hogy hogyan állapítanátok meg a mostot. Egy-kettőt megbeszélhetünk most. Hogy mi lenne az, hogy így lepauzoljuk az időt? Az volt múlt héten a példa, hogy mondjuk ünnep van, és akkor Debrecenben és Budapesten ugyanakkor akarunk föllőni egy tűzijátékot. Tehát nyilván az ember megnézi az óráján, hogy mit olyan éjfél van, akkor föllőjük a tűzijátékot. De honnan tudjuk, hogy ugyanúgy mennek azok az órák? Tehát ahhoz valamikor össze kellett hangolni az órákat. Tehát mondjuk az óragyárban még látják, hogy tényleg ugyanúgy járnak, egymással párhuzamosan mennek, és akkor az egyiket meg a másikat elszállítják, az egyiket Debrecenbe, a másikat Budapestre, és akkor onnantól kezdve is ugyanúgy járnak, és amikor éjfelet mutatnak, akkor föllövik. Tehát ez lenne mondom most, hogy a térnek minden pontjába elszállítunk egy órát, de olyanokat, amik össze voltak hangolva, tehát ahhoz egy helyen kellett először lenniük, hogy össze tudjuk őket hangolni, és elviszük mindenhova, és akkor bízunk benne, hogy ugyanúgy járnak. Na jó, de ez nagyon sok kérdést fölvett, tehát mondjuk nem függ attól, hogy milyen úton vittük oda, vagy milyen sebességgel vittük oda, vagy milyen gyorsulással. Tehát, hogy nyilván azt mondanátok, hogy nem függ, de nyilván így működik az időmérésünk, hogy ebben így bízunk. De ki tenné érte a tűzbe a kezét, hogy mondjuk itt lenne 2 óra, látjuk, hogy ugyanúgy jár, aztán az egyiket megutaztatnánk ilyen galaxis körüli útra, akár naprendszeren körbe mennénk vele 3-szor, nagyon nagy sebességgel, meg a galaxis más csillagait is érintenénk, és akkor ott is körbe mennénk, tehát ilyen fénysebességhez közeli sebességgel megutaztatnánk a világegyetemben, és mondjuk 1 óra múlva visszaérne. És mi garantálná azt, hogy a 2 óra ugyanúgy jár? Ki merne rá megesküdni, hogy egy ilyen utazás során nem állítódik el az az óra? Ugye egy óra igazából azt méri, hogy a saját útvonalán, tehát a téridőben megtett saját útja mentén mennyi idő telik el, tehát mennyit ketyeg. Ugye van egy ketyegés, azt egységesen csinálja, mondjuk ez lehet tényleg ketyegés, mint egy rugóhoz nézve, vagy lehet egy mondjuk atomóra, ott egy adott atomnak a rezgése, tehát az valamivel pontosabb dolog. Tehát ezzel ilyesmi problémák vannak, de most ebben így jobban nem akarok belemenni, remélem ez így gondolatébresztőnek elég volt. A honlapomon be van linkelve egy jegyzet, a Matolcsitól a téridő szerkezete, vagy ilyesmi című jegyzet. A bevezetőt nagyon érdemes elolvasni, nagyon jó példák vannak még ezzel kapcsolatban, és nagyon viccesek. Na, az a lényeg, hogy most nem tudom, az eddigi mese meggyőző volt-e hozzá, de igazából az nem fizikai valóság, hogy most, vagy hogy ugyanakkor. De a newtoni fizikában, tehát a klasszikus fizikában úgy kezeljük, mintha az lenne. Tehát klasszikusan úgy képzeljük, mintha le lehetne így pauzolni a téridőt. Na most gondolhatnátok ilyen modernebb dolgokra, hogy mondjuk fénnyel mérjünk időt, tehát hogy elküldünk egy fénysugarat ugyanabból a pontból, mondjuk két különböző helyen be akarjuk szinkronizálni az időt, hogy ugyanakkor legyen, és elküldünk egy valami köztes pontból, vagy akár egyikből a másikba egy fénysugarat, és tudjuk, hogy a fénysugár mindig ugyanolyan sebességgel terjed, és akkor ahhoz szinkronizáljuk, tehát azt alapján visszaszámoljuk. Na de ahhoz, hogy a fénysugárnak meg tudjuk mérni a sebességét, ahhoz már szükség van egy ilyen úgynevezett szinkronizációra, hiszen a sebesség az az, hogy elküldjük őt valahova, megnézzük, hogy mekkora utat tesz meg, és megnézzük, hogy mennyi idő telik el közben. Hogyha még arra sincsen eszközünk, hogy két ponton mi az ugyanakkor, akkor hogyan tudom megmondani, hogy innen elment oda, Budapestről elment Debrecenbe, és közben ennyi idő telt el. Tehát most hol mérem azt az időt, Budapesten vagy Debrecenben? Oké, tehát hogyha ilyesmit mondanánk, az már önmagában felhasználja az ugyanakkor fogalmát. Minden esetre a newtoni mechanikába úgymond bele van építve az ugyanakkor fogalma, tehát egyszerűen úgy képzeljük abban, hogy van ugyanakkor, tehát minden egyes pillanatban le lehetne pauzolni az időt, és akkor kapunk, ugye az egész téridő az egy négydimenziós valami, bármelyik pillanatban, hogyha lepauzoljuk, akkor kapunk egy háromdimenziós teret, azok a téridőbeli események, amik egy időben vannak, tehát amik abban a pillanatban vannak. Tehát ilyen értelemben a newtoni fizika azt szerint a téridő az terek egymás utánja az időben. Tehát így a terek következnek az időben egymás után. Ugye beszéltünk arról, hogy van-e kijelölt koordinátarendszer, vagy nincsen. Hát kijelölt koordinátarendszer éppen nincsen, de úgymond be van csíkozva. Mondjuk ez a tábla síkja a téridő, és akkor be van vízszintesen vonalkázva. Ezek a vonalak jelképezik a háromdimenziós tereket, és akkor úgy arra felé telik az idő, tehát ezek egyre későbbi háromdimenziós terek, és ezek így ki vannak jelölve, tehát ilyen rétegekre van bontva. De nem kockás papír a téridő, tehát függőlegesen nincsen becsíkozva. Hát, hogyha becsíkoznám, tehát kijelölnék ide egy időtengelyt is, akkor azzal azt mondanám igazából, hogy egy olyan pont vagy megfigyelő, aki az időtengely mentén halad, az abszolút álló. Hiszen a tér irányába nem mozdul, mindig ugyanaz a tér koordinátája, az idő mentén halad. Vagy ha úgy tetszik, ahol ez az időtengely átböki a háromdimenziós tereket, azok a pontok úgymond ugyanott vannak. Tehát ezzel kapnánk egy abszolút álló megfigyelőt, vagy ami ugyanaz, kapnánk egy abszolút ugyanott fogalmat. De mivel ez nincsen, ezért ilyen nincsen behúzva. Tehát be vannak húzva a terek, de nincsen behúzva az idő tengely, és egy darab ilyen behúzott tér, egy ilyen háromdimenziós tér, az felel meg egy időpontnak, egy pillanatnak. Hiszen azok a pontok a téridőben, amik abban az időpontban vannak. Hogyha van egy egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző megfigyelő, vagyis egy olyan test, amire nem hat erő, tehát ami nyugalomban van, annak valami ilyesmi a pályája a téridőben. Tehát egy egyenes. Persze az időben halad erőre, úgyhogy ez egy olyan egyenes, amelyik így valamilyen szöget zár be ezekkel a terekkel. Számára úgymond az ő világvonala, ez a világvonala neki, tehát a téridőben megtett útja, ez viselkedik időtengelyként, tehát ő úgy gondolja, hogy ő áll, és azok a dolgok állnak hozzá képest, amiknek a világvonala vele párhuzamos. Tehát például, hogyha én úgy gondolom, hogy én állok, akkor mondjuk a szivacsnak a világvonala az is, meg mindannyiótoknak a világvonala velem párhuzamos, de hogyha itt elsuhanna valami repülő, vagy légy, vagy akármi, akkor annak a világvonala az már nem párhuzamos velem, hanem az mondjuk innen indul, és mondjuk arra felé halad, akkor az valami ilyesmi vonal. Ő egy másik egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelő. Ő úgy gondolja, hogy én mozgok abba az irányba, én meg úgy gondolom, hogy ő mozog abba az irányba. Tehát mi oka volt annak, hogy megcsinálják a relativitás elméletet? Tehát ez miért nem jó így? Hát ebben a modellben beszélhetünk sebességekről. Nem abszolút módon, mert hiszen, hogyha én például állok, meg valaki hozzám képest áll, akkor úgy gondolom, hogy az ő sebessége nulla. De hogyha valaki meg mozog hozzám képest, akkor ahhoz képest meg én mozgok, tehát annak a dolognak a sebességét ő nem nullának fogja mérni, hanem valami másnak. Tehát ez egy ilyen trivialitás, ez a fák mozognak, vagy pedig az autó. Tehát nem abszolút módon, de hogyha van egy megfigyelő, például én, vagy hozzám képest ti álltok, úgyhogy mi mindannyian egyetértetünk abban, hogyha mozog egy objektum, akkor megmérjük, hogy mennyi utat tett meg, meg megmérjük, hogy mennyi idő telt el. Az idő eltelésével nincsen gond, mert az abszolút módon telik ebben a modellben, tehát azt mindenki ugyanúgy érzékeli, és elosztjuk a kettőt egymással, ezzel meg lesz a sebesség. És a sebességnek van egy olyan tulajdonsága, hogy összeadódik a newtoni mechanikában, tehát ezt hogy kell érteni, hogy összeadódik? Például, hogyha egy állomásról elindul egy vonat abba az irányba, mondjuk 100 km órás sebességgel, meg egy másik vonat elindul a másik irányba, mondjuk 50 km órás sebességgel, akkor ugye mindkettőjük önmagát állónak érzékeli. De ehhez a vonathoz képest az a másik vonat a 150 km órás sebességgel megy, tehát így összeadódik. Vagy a másik klasszikus példa, hogy megy egy harckocsi, tudom én, 100 km órás sebességgel, és kilő egy puskagolyót, és a puska az 500 km órás sebességgel tud puskagolyót kilőni, és akkor aki a harckocsi mellett áll és beméri a puskagolyónak a sebességét, akkor összeadódik és 600 km órás sebességgel megy. Az, hogy mennyivel visz a puska, az a puskához képesti sebessége. Ugye úgy működik a puska, hogy a csövében itt kap valami robbanást, ezen a szakaszon fölgyorsítja a puskagolyót, és amikor eléri a végsebességét, akkor annyival fog menni, olyan sebességgel. Hát honnan tudná szerencsétlen, hogy most egy harckocsin van? Tehát nem fogja visszafogni magát, nem fogja visszavenni belőle 100 km órát csak azért, mert egy harckocsi van. A puskához képest megy mindig annyival, amekkora a puskagolyó sebessége. Tehát, hogyha még a puska is megy, akkor bizony ténylegesen hozzáadódik. Ez azt is jelenti, hogyha például eleve 500 km órával menne a harckocsi arrafelé, és hátrafelé kilőnek egy puskagolyót, szintén 500 km órával, aki ott állok a kilövés pillanatában a harckocsi mellett, akkor konkrétan úgy látnám, hogy lebeg mellettem az a puskagolyó. Szóval kicsit nehéz elképzelni, de ennek mindössze annyi az oka, hogy nem szoktuk utolérni a puskagolyót. Tehát, hogy az olyan gyorsan megy, hogy nem szokott annyira gyorsan menni a harckocsi, de hát az ott lebegne mellette. Oké, szóval így működik a sebesség összeadódás. És annak, hogy ezt a szépséges rendszert fel kellett adni, annak több oka volt, de hogy nem az, hogy ezzel bármi baj is lett volna bárkinek, vagy Einstein arra vágyott volna, hogy csináljon valami bonyolultabbat, mert vannak olyan emberek, akik szeretnek valami bonyolultabbat csinálni az egyszerűbb helyet, hanem egyszerűen volt egy kísérleti tény, ez a Michelson-Morley kísérlet, aminek egy következménye az volt, hogy a fény az nem így viselkedik. Hogyha mondjuk harckocsiról kilövünk fénysugarat, akkor nem adódik hozzá a harckocsi sebessége. A fénynek ez a terjedése, ez föl fogja rúgni az egész eddigit. Tehát ellent fog mondani az abszolút idő fogalmának. Emiatt nem beszélhetek igazából arról, hogy a fénynek a sebessége nem adódik hozzá, mert nem lesz értelme onnantól a sebességnek. Olyan, mintha ki akarnánk magunkat tolni egy ilyen szűk lukon, és sehogy nem tudjuk azt megcsinálni, hogy így kitoljuk magunkat, hanem így valahogy darabokban kell kimászni. Tehát most első körben azt mondom, hogy a sebessége nem adódik hozzá, aztán ki fog derülni, hogy nincs is értelme a sebességének. De igazából, de mondjuk azt lehet mondani, hogyha itt állok, jön mellettem a harckocsi, ő kilő egy fénysugarat, mondjuk elemlámpával világít arrafelé, meg én is kibocsátok egy fénysugarat, akkor az a két fénysugar egymás mellett fog haladni. Ez puskagolyóval nem így lenne, az ő puskagolyója, egyszer előjük ki, akkor az ő puskagolyó leelőzné az enyémet, úgymond azért, mert lendületből lőtték ki, tehát hozzáadódik az a sebesség is, amivel ő jött. Oké, a fény pedig nem ilyen. Vagy azt is lehet mondani, hogyha kilövök egy fénysugarat, aztán meg utána iramodok, és akkor persze itt hagyok valakit, hogy vigyázzon, hogyha szívinfarktusom lenne, akkor vigyen kórházba, és ő méri a sebességemet, meg a fényét is. Ugye a fényét megméri, a fénysebesség, ez ugye 300 000 km/s. És hogyha már azt méri, hogy én már 200 000 km/s megyek, a fénysebesség kétharmadával, és nálam is lenne egy sebességmérő eszköz, én még mindig azt mérem, hogy a fény továbbra is 300 000 km/s megy. Tehát itt van az álló barátunk, itt vagyok én, aki már megyek 200 000-rel, és itt van a fénysugár, ami megy 300 000-rel, de igazából nem lesz jobban felrajzolni, mert az van, hogy ő azt méri, hogy én 200 000-rel megyek, és azt méri, hogy a fény 300 000-rel, és én is azt mérem, hogy a fény 300 000-rel. Tehát nem adódik össze. Ha én 200 000-rel megyek, akkor a fénynek hozzám képest már csak 100 000-rel szabadna mennie. Ebből persze úgy, hát nem egészen matematikailag, de viszonylag az is következik, hogy nem lehet a fénynél gyorsabban menni. Szóval, hogyha fénynél gyorsabban akarok menni, ahhoz először is utol kéne érnem. Tehát, hogyha megpróbálom utolérni, akkor nem csökken a sebessége. Tehát az, hogy a fény minden irányba, minden megfigyelő számára ugyanolyan sebességgel terjed, az már ilyen furcsaságokat hordoz magában. Minden irányba és minden megfigyelő számára ugyanakkor a sebességgel terjed. Igazából már érezzük benne úgy az ellentmondást. Tehát ebben az a paradox, hogy ezt ténylegesen kimérték, hogy szóval kimértek valamit, amiből ez következik, ez a Michelson-Morley kísérlet. Ők valami tök mást akartak mérni, nem is a fénysebességét akarták megmérni, és nem is ennyire egyenesen következik belőle, szóval ez egy külön két alkalmas metamorfózist megérne ilyen órát, hogy ők pontosan mit mértek, és abból hogyan következik. De az a lényeg, hogy volt egy ilyen kísérleti eredmény, hogy a fény az nem csinálja ezt a viselkedést. Na most, mivel a klasszikus mechanikából, tehát ebből az abszolút időpontok, és a terek időbeni egymás utánjára van tagolva, ebből egyszerűen következik a sebességek összeadódása. Tehát, hogyha a fény ezt nem teljesíti, és azt kimérték, akkor ezzel van a baj. Most hangsúlyoznám, hogy van két dolog, ez az abszolút idő, amit úgy értek, hogy ez az abszolút időpontok, és a közöttük eltelt idő is független attól, hogy milyen úton és milyen megfigyelő ment arra. És van az abszolút fényterjedés, tehát ezek ellent mondanak egymásnak. Azt mindjárt látjuk majd jobban is, de most is látjuk onnan, hogy az abszolút időből következik a sebességek összeadódása, abban viszont nem fér bele az, hogy valamelyik sebesség az abszolút legyen. Na most miért erre szavazunk? Egyszerűen azért, mert ez kísérleti tény volt a 19. században. Az abszolút idő az viszont egyáltalán kísérleti tény, hanem csak a földi körülmények között annyira megfelel a szemléletünknek az, hogy össze tudjuk hangolni az óráinkat, hogy egy órajárása nem függ attól, hogy megutaztatom például az órát. Tehát, hogy attól nem fog elromlani az óra, hogy körbeviszem a földgolyón, és akkor újra visszatér, attól nem lesz neki semmi baja. De ezt nem próbálta senki, illetve nem mérték, hogy mekkora eltérés lenne, mert a szerkezeteknek, hogyha mérték is volna, akkor se tapasztaltak volna eltérést, mert a várt eltérés az úgymond a szerkezet hibájától kevesebb. Tehát ez csak egy praktikus feltételezés a newtoni mechanikában, tehát nem voltak kísérleti bizonyíték. Ez viszont egy mérési eredmény volt, a Michelson-Morley kísérletnek egy következménye. Tehát ilyenkor jön az, hogy akkor az a praktikus feltételezés az nem igaz. Na mondok rá még egy példát. Ugye az abszolút hely, tehát az abszolút ugyanott fogalmára, arra is az volt a jó példa, amikor mentünk vonattal. Itt is az egy jó gondolatkísérlet, hogy megy egy vonat, mondjuk arrafelé. De úgy képzeljétek el, hogy nagyon gyorsan, tehát ezek az effektusok mind gyors mozgásoknál lépnek be, tehát mondjuk egy fénysebességgel összemérhető mozgás. És akkor itt áll egy olyan herkentyű, ami arrafelé is tud fényt kibocsájtani, meg arrafelé is tud fényt kibocsájtani. És akkor, aki ott áll a vonaton mellette, adott pillanatban kibocsát erre is egy fénysugarat, meg arra is egy fénysugarat, és azok becsapódnak a vonat két falán az elején és a hátán. Kérdés, hogy ugyanakkor csapódnak ebbe? Hát persze ugyanakkor, mert hát... mi az ugyanakkor? Nyilván ezt fogja megmutatni, hogy nincsen abszolút ugyanakkor. Most ez ilyen józan paraszti észre kérdés, hogy ugyanakkor vagy nem, mint ahogy van abszolút idő, akkor... az szerint ez ugyanakkor lenne, vagy nem. És ott el valaki, akkor nyilván abba az irányba is ugyanannyi utat tesz meg a fény, mint abba, mert ez pont középen van a lámpa. Tehát ugyanakkor utat tesz meg, és mindkét irányba ugyanolyan sebességgel megy, tehát akkor ugyanakkor kell becsapódnia. Na de mi van akkor, hogyha nem a vonaton állunk emellett, hanem vonat mellett állunk, és így el is húz mellettünk a vonat. Az a vicc, hogy számunkra is, tehát mi is úgy mérjük, hogy a fény mindkét irányba ugyanolyan sebességgel megy. Nem adódik hozzá a vonatnak a sebessége. Ugye, hogyha egy puskagolyó lenne, akkor ehhez a nyalábhoz hozzá kéne adódni a vonat sebességének, ebből az irányból meg kivonódni. Tehát egy álló megfigyelő, tehát úgymond a vonat mellett álló, akihez képest megy a vonat, az ezt gyorsabbnak mérné, mint ezt. De a fénynél ez nem így van. A fényt azt mindenki ugyanolyan gyorsnak méri minden irányban. És akkor ugyanolyan sebességgel megy ez is, mint ez, na de a vonat közben elmozdul, mire odaér a puskagolyó a falhoz, elmozdul a vonat, tehát ebbe az irányba kevesebb utat tesz meg, ebbe az irányba meg több utat tesz meg, tehát ide hamarabb kell becsapódnia, mint ide. Tehát ez mutatja, hogyha ténylegesen komolyan veszük az abszolút fényterjedést, akkor a két megfigyelő, a vonaton álló megfigyelő és a vonat mellett álló megfigyelő, azok nem tudnak megállapodni abban a kérdésben, hogy ugyanakkor csapódik ebbe a fénysugár a vonat elejére és a hátára. Ugyanúgy arra a következtetésre jutottunk, hogy az ugyanakkor fogalma, tehát ugyanakkor különböző helyeken, az nem abszolút, az megfigyelő függő, mint ahogy az ugyanottnál is erre jutottunk. Csak itt Nem közvetlenül jutottunk erre a következtetésre, hanem föl kell hozzátenni az abszolút fényterjedést, ami viszont kísérleti tény. És akkor Einsteinnek nem volt más dolga, vagy hát nem is Einstein volt az első, aki ezzel foglalkozott, tehát már a relativitás elméletnek valamiféle alapjait megcsinálták előtte Lorentz, meg nem tudom még kicsodák. Tehát akkor ilyenkor az a feladata egy fizikusnak, hogy gyártson egy olyan modellt, ami persze nem tér el gyökeresen az addig használt modelltől, hiszen nem véletlenül használták azt a modellt, évszázadokig jó volt, akkor nem lett vele olyan nagy gond. Tehát úgymond kis sebességek esetén közelítőleg ugyanazt adja a két modell, de nagy sebességek esetén egyre inkább kijön ez az eltérés. Tehát úgymond, ha kis sebességek vannak, azok még úgymond összeadódnak, ha viszont fénysebességhez közeli sebességek, azok meg már nagyon nem adódnak össze. Ez a modell lett a relativitás elmélet. Ezt kb. Egy darab matematikai fogalommal meg lehetne mondani, hogy hogyan kell ezt a modellt legyártani, de mivel ez ilyen ismeretterjesztő matematika, itt nem azt csináljuk. Tehát ugyanúgy négydimenziós tér ez a téridő, mint a klasszikusban, és veszünk rajta egy Lorentz metrikát. Egy indexű, indefinit, szimmetrikus, bilináris forma. Nem az most a célom, hogy csúnyán beszéljek, csak az, hogyha valaki véletlenül bilináris formákat tanul mondjuk algebrából, hogy jusson eszébe, hogy a speciális relativitás elmélet igazából egy egyindexű, indefinit, szimmetrikus, bilináris formával adható meg. És az elintéz mindent, amivel mi most kilódni fogunk. Szóval akkor gondoljuk át, hogy most mi van a téridőben, mi maradt. Ugye eddig legalább ilyen síkokra volt bontva, mint valami hagymahéjakra, vagy háromdimenziós terekre volt bontva, és azoknak az egymás utánja volt. Most már ezek a háromdimenziós terek sincsenek ott, mert azok felelnének meg azoknak az eseményeknek, amik ugyanakkor történnek. De az ugyanakkor fogalma nem abszolút, függ attól, hogy melyik megfigyelő méri. Tehát már ilyen háromdimenziós terekre sincsen felosztva, az időtengelyek sincsenek behúzva, tehát nem maradt úgymond koordinátarendszer, nem maradt fogóckodó, amihez nyúlni tudnánk. Na most könnyebben értelmezhető a dolog, hogyha ideglenesen berajzolok egy koordinátarendszert, errefelé megy az idő, és mondjuk két darab térkoordinátát rajzolok be, tehát arra felé megy az idő, és itt meg két darab térkoordináta, és akkor ha egy adott pontból, ugye egy adott esemény az, hogy veszek egy elemlámpát, de olyat, ami minden irányba tud fényt kibocsájtani, és a térnek minden irányába kibocsájtok fényt. Mi fog történni ezzel a fénnyel? Térben ugye az fog történni, hogy egy másodperc múlva már egy gömbfelület mentén helyezkednek el, amikor az 300 km sugarú gömbfelület, de akkor is csak egy gömbfelület. Két másodperc múlva már egy 600 km sugarú gömbfelület mentén helyezkednek el, tehát ameddig eljutott a fény, és így tovább. Minden pillanatban egyre nagyobb sugarú gömbfelület. Képzeljétek el, mondjuk egy síkon lerajzolom, hogy egy másodperc múlva 300 000 km sugarú, két másodperc múlva 600 000 km sugarú, és így tovább. És hogyha még az idő is múlik, és azt is érzéketetni szeretnénk, akkor az egy másodperc múlva lévő, már időben egy másodperc eltelt, utána két másodperc eltelt, úgy kapjuk a második kört, utána a harmadik kört, és így tovább. Tehát, hogyha berajzoljuk, azt a hullámterjedést berajzoljuk, tehát az, hogy gömbfelületek mentén megy, és még az időt is hozzáveszünk, akkor egy kúpot kapunk. Különböző távolságra lévő itt végül is körök, de időben megemelve az ilyen kúpot ad. És persze, hogyha mind a három dimenziót berajzolnám, akkor ez egy olyan kúp lenne, hogy a gömbfelületek vannak, és akkor mindegyik gömbfelület egyre magasabban helyezkedik el időben. Tehát ezt nyilván nem tudjuk így elképzelni, mert azt a téridőben, ezt négy dimenzióban lehet elképzelni, de ez két dimenzióban egy kúp. Én meg egydimenziós ábrákat fogok csinálni, ott meg egyszerűen ennyi marad belőle. Kibocsátjuk a fénysugarat arrafelé is, meg arrafelé is, itt csak két irány van, és akkor ahogy megy, és közben telik az idő. Na és akkor az, ja igen, és persze van a múltbeli fénykúp is, az meg a beérkező fénysugarak. Tehát azoknak a fénysugaraknak az indítási helyei, tehát azok a pontok a világegyetemben, a téridőben, ahol amikor indítani kell egy fénysugarat ahhoz, hogy itt és most csapódjon be. Ez kicsit nehezebb elképzelni, pedig valójában ez az, amit éjjelente látunk a csillagos ég, az maga a fénykúp. Minden csillagnak pont annyira régi állapotát látjuk, amennyi idő kell ahhoz, hogy a fénye ideérjen. Tehát mondjuk egy 100 000 fényév távolságra lévő csillagnak pont 100 000 évvel ezelőtti állapotát látjuk. Tehát 100 000 fényév távolságra van, akkor 100 000 évvel ezelőtti állapotát látjuk. Tehát a csillagok az égen, azok pont kijelölik a múltbeli fénykúpunkat. Oké? Okay. Tehát ezek a itt és most becsapódó fénysugaraknak a kiindulási eseményei, ahol, amikor indulnak. Na és igazából mi maradt a téridőből? Hát ezek a koordinátorrendszerek nem, ezek csak segítség volt, hogy elképzeljük a fénykúpot. Minden egyes pontban ilyen kis fénykúpok maradtak. Kicsi, hát szóval végtelen nagy fénykúpok, csak ilyen kicsi. Tehát minden egyes pontban ott van a fénykúp. Miért lehet ez ennyire abszolút? Hát azért, mert tetszőleges megfigyelő, aki átmegy azon az eseményen, tehát aki ott van valamikor abban a pontban, az elindít minden irányba egy fénysugarat, akkor azok a fénysugarak a fénykúp alkotói mentén ezeken a világvonalakon fogják folytatni az útjukat. És nem függ attól, hogy milyen sebességgel, honnan érkezett oda az a megfigyelő, aki elindítja a fénysugarat. Emiatt van az, hogy a fénykúpok az abszolútak. Tehát lehetne beszélni itt olyan fokhagymakúpokról is, hogyha az lenne a feladat, hogy mindenki, aki ennél az eseménynél van, itt és most van, az eldob minden irányba egy-egy fokhagymát, csak a fokhagymának a terjedési sebessége nem abszolút, ezért aki hozzám képes mozogva érkezett ide, annak a fokhagymája nem fog párhuzamosan haladni az én fokhagymámmal. Oké, emiatt a fokhagymakúpok az nem abszolút a téridőben. Tehát emiatt lesznek a fénykúpok abszolútak. És akkor mit lehet ezzel kezdeni? Ja igen, a fény, ezt még akkor illik elmondani, hogyha már itt vagyunk. Ez a múlt, ez a jövő. A jövő az, ugye a fénysebességnél csak lassabban tudunk haladni. Ez úgymond következik abból, hogy a fény terjedése abszolút, ahogy az előbb mondtam. A jövő az igazából a jövőbeli fénykúpon belüli események a téridőben. Hiszen azok az események, amikben egyáltalán van lehetőségünk az itt és mostból eljutni. Tehát ez az itt és mosthoz képest jövő. Olyan eseményeket, amik kívül vannak ezen a fénykúpon, oda nincsen esélyem semmilyen jelet küldeni. Legalábbis a fizika így képzeli. Tehát nyilván az ember hisz telepátiában, meg minden másban, akkor lehet, hogy az nem fénysebességgel megy. Most én csak a fizikai modellt mondom. Tehát nem kell úgy gondolni, hogy ez ilyen nagyon abszolút dolog. Ide nincsen esélyem jelet küldeni, mert akkor fénysebességnél gyorsabban kellene menni. Ugyanígy a múlt az azokból az eseményekből áll, amik bármilyen módon befolyásolhatják az itt és mostomat. Tehát ahonnan esélyük van jelet küldeni. Mit tudom én, hogyha most éppen esküvőre készülődök, akkor tudjátok, ilyen amerikai filmekben szokott lenni, hogy utolsó pillanatban betoppan valaki, amikor azt mondja a pap, hogy szóljon, akinek valami, bármi kifogása van. Na akkor ez az a tartománya a téridőnek, ahonnan van esélyünk küldöncöt küldeni, hogy bármi kifogáson van a frigyellem. Valami esemény itt történik, onnan nincs esélyünk az itt és mostban jelet küldeni, mert akkor annak fénysebességnél gyorsabban kellene haladnia. Szóljátok, hogyha valamit nem értetek, kicsit más dolgokat részletezek ki, mint múlt hét kedden. Múlt hét kedden sem jutottam végére, gondoltam, hogyha kihagyok pár dolgot, úgy talán a végére érek, de hogyha valami nem világos, vagy nem tudjátok, hogy ez miért gyorsabb, mint a fény, vagy ilyesmi, akkor szóljatok, mert akkor elmondom. Hogyha veszel egy ilyen téridőbeli koordinátarendszert, most csak egy irányt rajzolok le a térben, az azt jelenti, hogy arra felé sétálgathatunk. Akik állnak, mondjuk én itt állok, akkor ez a világvonalam. Tehát csak az idő telik számomra. A szivacs ott áll arrébb, akkor neki ez a világvonala. Ő is áll. De hogyha mondjuk a szivacs elindul és mozog, akkor neki ez a világvonala. Tehát halad a térben, és közben múlik neki az idő. Minél gyorsabban mozog a szivacs, annál jobban rásimul. Ez mondjuk a fénysebesség, akkor egy annál lankásabb vonal, az fénysebességnél gyorsabb terjedést jelentene. Na most, hogyha ide berajzolok két eseményt, megtörtént előbb ez, vagy ez? A kettes történt előbb. Hogyha ide berajzolok egy eseményt, vagy már be is van ide rajzolva, mondjuk ez a hármas a múltban van, ugye az itt és mostnál régebbi. Az egyes pedig jövőben van. De nincsen. Tehát ez nem csak ilyen fizikus duma, hogy azt nevezem múltnak, ami a fénykúpon belül van, és azt nevezem jövőnek, ami a fénykúpon kívül van, hanem ez a hármas meg az egyes, azokat csak véletlenül látjátok úgy, mintha a múltban meg a jövőben lennének az itt és mosthoz képest. Azért, mert a föld gravitációjával meg a táblával valójában behúztunk egy függőlegest is. De az nincsen behúzva. Majd lesz egy olyan feladat, hogy írjatok le két megfigyelőt, az ez és az ez, és két eseményt úgy, hogy az egyes megfigyelő számára az A esemény előbb történik, mint a B esemény, a kettes megfigyelő számára pedig a B esemény előbb történik, mint az A esemény. Tehát minden egyes pontban, egy itt és most pontban van egy fénykúp, ami a múltbeli fénykupon belül van, az egyértelműen múltbeli események, amik a jövőbeli fénykupon belül vannak, azok egyértelműen jövőbeli események, azoknak az időbeliségét meg is tudjuk határozni, de amik kívül vannak, azokhoz lehet találni olyan megfigyelőket, egymáshoz képest mozgó megfigyelőket, hogy az egyikük az egyiket érzékeli előbbinek, a másik meg a másikat érzékeli előbbinek. Van olyan megfigyelő, aki szerint ez a hármas előbb történt, mint itt és most. Most jön a neheze, hogy ugyan nincsen abszolút most, tehát nincsen abszolút egyidejűség, de nézzük meg, hogy mi, akik egymáshoz képest állunk, legalább mi hogyan azonosítanánk be egy egyidejűséget. Tehát mondjuk egy máshol történő eseményről mi alapján tudnánk azt mondani, hogy ugyanakkor történt, mint amikor mondjuk ezt a krétát lejtem. Tehát abszolút egyidejűség nincs, olyan nincs, amiben különböző mozgásállapotban lévő megfigyelők is egyetértenének, de mi, akik egymáshoz képest állunk, legalább mi magunknak csináljunk egy egyidejűséget. Na most ehhez, ez kicsit bonyolult, ezt oldaná meg az a egyindexű indefinit szimmetrikus binináris forma. Mi meg úgy oldjuk meg, hogy ugye egyetlen egy dologhoz tudunk nyúlni, a fényhez. Hiszen egyelőre csak azt ismerjük, ami abszolút. Minden mást összerombolt a fénynek az abszolútsága. És akkor képzeljük el azt, hogy mondjuk valamelyikünk elutazik. Anna. Anna elutazik. Nagy sebességgel, hogy legyen valami komolysága a dolognak, tehát legalább a fénysebesség felével mondjuk, hogy olyan összemérhetőek legyenek a sebességek, mert földi sebességek között nem nagyon lehet érzékelni a különbségeket ezek között a dolgok között. És elutazol, de csak egyenesen egyenletes mozgással, tehát hogy ne legyen semmi bonyodalom. És egy idő után elkezd nekünk hiányozni az Anna, és akkor küldünk neki, hát mit tudnánk neki küldeni, nyilván egy fényjelet, de hogyha felhívjuk őt telefonon, az is igazából olyan, mintha egy fényjelet küldtünk volna neki, mert az rádió hullám, hogy mi újság Anna, mi van veled. És akkor megírja, hogy kösz, jól vagyok, épp most nyitottam ki a napozó ágyamat a titánon. A hiányzás pillanatától mérjük az időt, akkor elküldjük neki a fényjelet, akkor már jó messze van, és visszaérkezik 2 óra múlva, hogy most nyitotta ki a napozó ágyat. Na most tudjuk, hogy amíg oda küldtük a fényt, meg ahogy visszajött, gondoljuk, hogy rögtön visszaírt nekünk, mert megörült az üzenetünknek. Ahogy oda ment a fény, meg visszajött, ugye ugyanolyan távolságot tett meg, és mindkét irányba ugyanolyan sebességgel terjedt. Tehát, ha 2 óra múlva jött vissza a fénysugár, akkor 1 óra múlva van az, hogy ő kinyitotta a napozó ágyát. Tehát így tudjuk beazonosítani. És akkor tudjuk, hogy pont 1 óra múlva volt az, hogy lejtettem ezt a krétát, és akkor mondhatjuk azt, hogy az az esemény, hogy én lejtettem a krétát, az egy időben történt, legalábbis számunkra, a mi egyidejűségi fogalmunk szerint, egy időben történt azzal, hogy Anna kinyitotta a napozó ágyát. Most egy dolgot még nem mondtam, a rajzokon mindig 45 fokosnak fogom rajzolni a fénynek a terjedését. Az annak felel meg, hogy 1 a sebessége. Tehát, hogyha lenne egy koordinátarendszer, akkor, hogyha mondjuk a időt évben mérem, és a távolságot fényévben, akkor tényleg ilyen, mert 1 év alatt 1 fényév távolságot tesz meg, tehát így 45 fokos lesz neki az útja. És ez van, csak nincsen se időtengely, se távolságtengely. Csak marad a 45 fokos. Tehát ott a 45 fok, de nincsen hozzáfüggőleges meg vízszintes. Ez kicsit hunyorítani kell, hogy ezt mindig elképzeljétek. Én direkt ferdére fogom rajzolni a dolgokat, hogy ne gondoljátok úgy, hogy vízszintes. Tehát mondjuk ez a mi világvonalunk. Ez azt jelenti, hogy mi úgy haladunk előre a téridőben. És akkor Anna elment, az azt jelenti, hogy mondjuk ebben a pillanatban elment Anna. És akkor egyszer csak eszünkbe jut, hogy mi lehet az Annával, akkor küldünk neki egy fényjelet, ami 45 fokosnak felel meg. Ő nagyon megörül ennek, úgyhogy rögtön visszaírja, hogy kinyitotta a napozó ágyát. És akkor azt mondhatjuk, hogy megnézzük, ez itt 2 óra telt el, megfelezzük, tehát megfelezzük a küldés és a visszaérkezés közötti időt, és azt mondjuk, hogy ez a pillanat ugyanakkor történt, mint az a pillanat. Tehát ezek egy időben történtek. Akkor ezek alapján, ha itt van a világvonalunk, és mondjuk veszünk egy eseményt, mondjuk, hogy lejtettem a krétát, és hogyan lehetne beazonosítani az ezzel egy időben történő eseményeket? Tehát az a baj itt, hogy egy olyan eseményt azonosítottunk be, ami később van. Tehát nem azt azonosítottuk be, hogy mondjuk a most, amikor elküldtük neki a fénysugarat, hanem valami későbbi. De hát innentől már gondolatkísérlettel meg tudjuk állapítani. Ugye azok az események vannak mondjuk ezzel az A eseménnyel egy időben. Tehát ha mondjuk 1 órával ezelőtt kibocsájtok egy fényjelet, annak mikor, hol kell visszafordulnia ahhoz, hogy egy órával később érkezem vissza. Tehát, hogyha innen is húzok egy 45 fokosat, meg onnan is húzok egy 45 fokosat, akkor ahol meccik egymást, az úgy egy időben van. Ezek ugye derékszöget zárnak be akkor egymással. Akkor, ha 2 órával ezelőtt indítok egy fényjelet, annak mikor, hol kell visszafordulnia ahhoz, hogy 2 órával később érkezem vissza? Ez is egy idejű lesz vele. Nem kéne vízszintest alkotni, mert ez nem függőleges. Tehát akkor kéne vízszintest alkotnia, hogyha ezt függőlegesre rajzolnám, de jó a felvetés, nagyon nem. Örülök neki. Ha ezt szépen így rajzolnám, akkor könnyebb is lenne a 45 fokokat berajzolnom, akkor egy ilyet kéne alkotnia. Akkor ez tényleg kirajzolna végül egy vízszintest. És hogyha már itt tartunk, akkor így mit rajzol ki? Tehát így hogy lehetne egy lépésben megszerkeszteni az összes ilyen egyidejű pontot? Pontosan. Most ugye itt valójában most csak 2 irányt rajzoltam be a térben. Egy irány és azon belül van előre-hátra. Oké, tehát hogyha hátrafelé is bocsájtunk ki fénysugarat, az kiadna ugye egy téglalapot. Na úgy kellett volna rajzolnom, hogy ez tényleg szépen téglalap legyen. Tehát kirajzol egy téglalapot, és igazából a világvonalunk az a téglalapnak az egyik átlója, és a téglalapnak a másik átlója, az pedig a számomra az itt és mosttal, tehát az eseménnyel egyidejű események. Tehát amik ugyanakkor történnek. Tehát az a tér, úgymond. Az, mintha lepauzolnám. Hogyha azt mondanám, akkor, hogy most álljon meg minden, az számomra ezt jelenteni. Na most ezt hogyan szerkeszthetjük meg? Anélkül, hogy behúzogatnánk ezeket a dolgokat, tehát az egyik átlóból megkapjuk a másik átlót, hogyha a téglalap oldalának a felezőmerőlegesére tükrözünk. Most a téglalap oldalának a felezőmerőlegese az éppen az ebben a pontban behúzott fénysugárnak a világvonala. Ez a fénykúp. Tehát az itt és mostban elindítok egy fénysugarat, csak így gondolatban, tehát ez a fény, és a fény útjára, ha tengelyesen tükrözöm ezt, tehát a világvonalamat, akkor kapom meg a zöldet. Ez mindössze annyi, hogyha van egy téglalapom, itt a 2 átlója, és az oldalfelező merőlegesre tükrözöm az egyik átlót, akkor megkapom a másik átlót. Tehát, hogyha a 2 átló, akkor hogyha az oldalfelező merőlegesre tükrözöm, akkor megkapom a másik átlót, vagyis a fény sugár irányára kell tükröznöm. Tehát a fénykúpra kell tükröznöm. Most, hogy ezt rajzoltam volna be, tehát a másik irányút, arra tükrözve ugyanúgy azt kapom. Tehát látjátok, ezt tükrözöm, akkor ezt kapom. Ha erre felé tükrözök, akkor meg ezt kapom. Tehát pont amit mondtál, hogy az a szög, amivel eltér, az a szög ugyanakkora lesz. Tudom, mint egy ilyen belsési szög, meg visszaverődési szög kb. Tehát innentől kezdve a mesét el is felejthetjük. Egy viszonylag logikus gondolatkísérlet alapján mondtuk meg, hogy mik legyenek az ugyanott pontok, és geometriailag azt kaptuk, hogy a világvonalunkat tükrözni kell a fénykúpra. Tehát mondjuk, hogyha itt van egy megfigyelő, és mondjuk kíváncsiak vagyunk, hogy számára mik az itt és mosttal egyidejű események, akkor be kell húznunk az itt és mostban a fénykúpját, és tükrözni kell ezt a megfigyelőt, hát mindegy igazából, hogy melyik részre, de az a lényeg, hogy ez a szög itt átmásolódik. Oké, ez a szög, és ez a szög, meg ez a szög. Ezek lesznek a számára itt és most pontok. Ezt kaptuk abból a gondolatkísérletből. Tehát, hogyha tényleg most ugye nincsen függőleges meg vízszintes, de hogyha tényleg függőlegesre rajzolnám, akkor számára vízszintesen van az itt és most. Tehát vízszintesen van az egyidejű. És minél inkább csálé egy ilyen megfigyelő, annál inkább így hozzá simul az itt és most. Tehát itt berajzolom a fénykúpot, hát igazából a múltbelit is berajzolhatom, és akkor itt is. Tehát a 45 fokra kell őt tükrözni. Hogyha még csálébbat rajzolnék, akkor még csálébb lenne. Persze ez több dimenzióba megy, még a 3 dimenziós változatot lerajzolom. Amikor 2 térirányt veszek figyelembe, tehát a térben 2 irányba tudok menni, akkor itt a fénykúp, és veszek egy megfigyelőt, és akkor minden egyes alkotóra tükrözni kell őt. Tehát egy alkotója a fénykúpnak, az felel meg egy adott irányba kibocsátott fénynek. Ha abba az irányba tükrözöm, akkor kapok egy egyenest, és másik irányba tükrözöm, akkor is kapok egy egyenest, és akkor kapok ilyen egyenes sereget. Maga a megfigyelőnek a világvonala az egydimenziós, és azt kitükrözöm egy 2 dimenziós felületnek minden alkotójára, hogy kapok összességében egy ilyen 2 dimenziós valamit, És az amúgy összeáll egy síká.
Érteni kellene egyiből? Vagy a síká?
Hát vagy érteni kellene, vagy kérdezni.
Akkor ez a kérdés.
Veszed a kupnak egy darab alkotóját. Akkor az egy ilyen, mint ami itt van. Tehát arra az alkotóra tükrözöd. Akkor kapsz egy egyenest belőle, mint ahogy itt is kaptunk egy egyenest. Veszed a kupnak egy másik alkotóját, akkor kapsz egy más irányú egyenest, hogyha arra tükrözöl. Veszed egy harmadik irányú alkotóját, akkor kapsz egy harmadik egyenest. Akármelyik alkotóját veszed a kupnak, az egy darab téliránynak felel meg, úgymond az olyan irányba lévő, azzal az egyenessel azonosítod az olyan irányba lévő, itt és mostan egyidejű pontokat a téridőben. Tehát az abba az irányba lévőket. És hogyha minden irányba megcsinálod ezt a tükrözést, tehát geometriailag csak van egy kúp, van a közepébe, nem a közepébe, de hogy van egy belül haladó egyenes, ami átmegy a csúcsán. És a kúpnak minden egyes alkotójára tengelyesen tükrözzük. Minden egyes alkotóval kapsz egy egyenest. Tehát amit kapsz, az egy origón átmenő egyenes sereg, ezt próbáltam itt berajzolni. Tehát valamiféle ilyen körbeforduló egyenes sereg. Na ez összeáll egy síkká. Ha tényleg ezt így egydimenziós térrel csinálom, akkor tükrözök egy egyenest egy másik egyenesre, akkor tényleg egyenest kapok. Tehát az még rendben van. Egy tükrözés alkalmával tényleg egy egyenest kapok. Az is világos, hogy ha veszem a kúpnak a forgásszimetria tengelyét, és azt tükrözném minden irányba, hát minden irányba ugyanolyan szög van, hát konkrétan 45 fokos szög, akkor az tényleg összeáll egy síkká. Az összeállna a vízszintes síkká. De ez az, aminek nincsen értelme, mert ez lenne úgymond az időtengely. Akkor ezt tükrözöm minden irányba, akkor megkapnám kúpnak egy ilyen szimetria síkját. És hogyha ezt a egyenest hajlítom felé, tehát egyre inkább így elbillentem a kúp felé, akkor ez a sík is így billen a kúp felé. Hát hiszen arra felé, akkor itt ezekhez az alkotókhoz közelebb van, tehát hogyha arra tükrözöm, akkor megbillen arra felé. Hogyha viszont csak ebbe az irányba billentettem, akkor az ilyen irányú tükrözések azok viszont nem fogják úgy nagyon elrontani. Azt tényleg látni kell, hogy egy konkrét alkotóra való tükrözés alkalmával egyenest kapok. Azt is látni kell, hogy ha a középvonalat tükrözöm, akkor egy szimmetria síkot kapok. És azt is látni kell, hogy ha minden alkotóra tükrözök egy ferde egyenest, akkor valamilyen egyenes sereget kapok, tehát valamilyen egyenes, így megforgatva. De az lehetne hepehupás is valahogy így. Na ez egyébként egy elemi geometria feladat, amire nem tudok elemi megoldást, tehát egyszerűen vegyünk egy 45 fokos nyílásszögű kúpot, vegyünk egy középpontján átmenő és a kúp belsejében haladó egyenest, tükrözzük az egyenest mindegyik alkotóra, bizonyítsuk be, hogy a tükörképek uniója egy sík. Ez érdekes, hogyha azzal nem tudom milyen bilineáris formával csinálnánk, akkor ez így elemi lineáris algebrából azonnal adódik, hogy ez tényleg így van, de elemi megoldást nem tudok rá, lehet, hogy majd feladom. Beadandónak.
Esetleg onnan nem lehet megközelíteni, hogy miért nem lehet Vagy mondjuk valamilyen kúp jelleg.
Hát lehet, de nem tudom, ezen meg gondolkoztam, és nem tudom, de el lehet majd rajta elmélkedni. Na ezt most mindenki érti, hogy hogyan keletkezik az itt és most pontok? Elég egyelőre, hogyha az egydimenziós ábrát.
De az most kétdimenziós
volt? Hát ez kétdimenziós, itt...
Háromdimenzió mi a?
Hát úgy értem, hogy most hánydimenziós, hát ez háromdimenziós, tehát két darab térirányt veszek, úgymond a valóságban, hát ott három darab térirányt veszek, ott a fénykúp az önmagában egy háromdimenziós objektum, mert egyre nagyobb méretű gömbfelületek. A gömbfelület az már önmagában kétdimenziós, és hogy időben egyre nagyobb sugarú gömbfelületek, abból áll a fénykúp, ez van a négydimenziós térben, és ott minden alkotó irányába tükrözni kell, és az meg összeáll egy háromdimenziós térré. Mint ahogy azt várnánk. Tehát ha lepauzoljuk az időt, akkor kapunk egy ilyen megdermedt háromdimenziós teret, ahol mindenki szobor, nem? Tehát a most, és akkor mindenki megáll, mint egy szoborjátékban, akkor kapom azt a háromdimenziós teret, ami számomra a most. Tehát az benne a furcsaság az eddigihez képest, ugye nézzük klasszikus mechanikába, hogy a téridő az így háromdimenziós terek egymás utánja, és ezek ilyen abszolútak, tehát abszolút módon be van csíkozva. Bárki azt mondja, hogy most, akkor mindenki meg tud állni ebben a pillanatban, és kapok egy pillanat felvételt a téridőről. Itt viszont, hogyha van két egymáshoz képes mozgó megfigyelő, mondjuk az Anna meg mi, akkor hogyha mi azt mondjuk, hogy most, mondjuk ez a mi világvonalunk, akkor becsíkozzuk minden egyes pillanatban ezek az egyidejű események, így becsíkozzuk a téridőt. Nem, ezek az egyidejű események. A fénysugarak azok itt lennének, csak ezt már nem rajzoltam be, ezekre tükrözünk. Minden egyes pontban itt a 45 fokos fénysugár. A fehérnek a lilára a tükörképe az a zöld. Mint ahogy optikusok megállapították. Tehát Egy ilyen zöld az olyan eseményeket tartalmaz a téridőből, amik ugyanakkor történnek. Szerintünk legalábbis. Azzal a gondolatkísérlettel szinkronizálva, amiről beszéltünk. Tehát ezek azok a pontok, hogy innen kéne visszafordulnia a fénysugárnak ahhoz, hogy ugyanannyival később érjen vissza hozzánk, mint amennyivel hamarabb elindult. Ugye ez volt a stratégia, úgymond. Mert ennél jobbat nem tudtunk, hogyha csak a fényterjedése abszolút. És ha viszont Anna csíkozza be a téridőt, tehát úgymond nem csíkok ezek, hanem háromdimenziós terekre osztja fel a téridőt, akkor ő is ugye tükrözi, mondjuk ebben a pontban, ugye itt a fénykúp, akkor ez valami ilyesmi lesz, ugye ezt a szöget kell ide mérni. Tehát Anna meg így csíkozza be a téridőt. Tehát ő is becsíkozza. Tehát két egymáshoz képest mozgó megfigyelő máshogy állapítja meg a mostokat. Ezt hogy kell érteni? Hogyha mondjuk Anna elindult, és akkor mi lenne, hogyha lenne neki egy olyan monitorja, ami valóságban nem létezhet, mert konkrétan a mi egyidejű eseményünket mutatná. Tehát konkrétan azt mutatná, hogy az ő egyidejűség fogalma szerint mi történik épp abban a pillanatban velünk. Ugye én azért nem lehet, mert hát mondjuk egy ilyen telepátia gép lehet. Tehát ilyen fizikai valóságban nem lehet. Vagy, tehát a fizika szerint ugye fényel kommunikálunk, meg mit tudom én, mindenfélét kitalálnak. De tegyük fel, hogy lenne egy ilyen. Akkor mondjuk ebben a pontban azt látná, hogy mondjuk csináljon már valamit az Anna például. Mondjuk kávét főzött magának, most lett kész a kávéja, és akkor megnézi, hogy mi hogy állunk. Tehát nem régen indult el, megnézi, hogy velünk mi történik, látja, hogy mi történik velünk. Én éppen egy pöttyöt teszek ide. Oké? Okay? Tehát látja a monitoron, amikor elkészült a kávé, ránéz a monitorra, és látja, hogy én ugyanakkor egy pöttyöt tettem ide. Hogyha nekünk is lenne egy ilyen, amikor én pöttyöt tettem ide, azt látjuk, hogy az Anna még csak most tette fel a kávét főni. Amit ő beazonosít, hogy elkészült a kávéja, én akkor tettem ide a pöttyöt, mi meg ugyanúgy látjuk a saját egyidejűségünkkel, hogy amikor én ide tettem a pöttyöt, akkor tett ő fel a kávéját főni. Tehát ez az egyidejűség fogalom, ez nem ilyen szimmetrikus. A két esemény szerinte egy időben történtek, szerintünk meg nem történtek egy időben. Tehát egymáshoz képest mozgó megfigyelők máshogyan csíkozzák be a téridőt. Tehát máshogyan osztják föl terek egymás utánjára. Máshogyan jelölik ki a most pontokat. Igazából kb. Ez az oka minden relativitás elméleti paradoxonnak. Tehát kicsit olyan, mintha így mindenki valami trip hatása alatt állna. Tehát, igen, pontosan én pszichedelikussá válik az egész, hogy itt tök máshogy működnek az egyidejűségek. Ha már valaki fölbontotta a téridőt, mert hogy van egy megfigyelő, és mondjuk itt egy megfigyelő, az ugye ő maga az időtengely, mert ő érzékeli úgy, hogy ő áll, tehát saját magát időtengelynek tekintheti, és a számára egyidejű pontokat meg térnek tekintheti. És utána már ő tud sebességről beszélni, hát jó, ez még közvetlenül ebből nem adódik, de hogy a térben tud majd távolságot mérni. Tehát az a lényeg, hogy minden egyes vektort fel tud bontani egy térirányú komponensre, meg egy időirányú komponensre. Onnantól kezdve tudja azt mondani, hogy két esemény között milyen távol vannak egymástól, és mennyi idő telt el közöttük. Ha már így fölbontotta a téridőt. Tehát fölbontja időirányúra, az a saját világvonala, és a térirányú komponens az meg ez az egyidejűség, amit így létrehoz. És akkor mi történik, hogyha annyira ferde egyenest veszek? Ugye, hogyha egy nagyon ferde egyenest veszek, az azt jelenti, hogy önmagában nem jelent semmit. Ugye? Tehát azt akartam mondani, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan megy, majdnem fénysebességgel megy, de az ugye mondjuk a függőlegeshez képest megy majdnem fénysebességgel, tehát az képest megy gyorsan önmagában, ő ugyanúgy állónak érzékeli magát. Tehát csak egy látszat, hogy az ő világvonala közelebb van a fénykúphoz, mint bárki másé. Ott nincs így mérve, hogy mi a függőleges, meg mi nem. De hogyha viszont valakinek a világvonala a fénykúpra esik, például azért, mert ő maga fény, akkor hogyha őt tükrözöm a fénykúpra, akkor ugyanezt az egyenest kapom. Ugye? Hát tükrözöm önmagára. Tehát ez a fénynek a számára egyidejű pontok az ő maga, a saját világvonala. Hát nem csak ez, hanem még ugye ez az több dimenziós lesz, a világvonala az csak egy dimenziós, a számára egyidejű pontok az meg több dimenziós, De minden esetre benne lesz a saját világvonala a számára egyidejű pontokban. Ezt úgy fordíthatjuk le, hogyha fénysebességgel menne, ő magát úgy érzekel, mintha végtelen gyorsan menne. Nem múlik számára az idő. A világvonalának minden pontja egy időben van. A klasszikus newtoni modellben ez úgy nézne ki, hogy itt van ugye felosztva a téridő terek egymás utánjára, és hogyha valaki végtelen sebessége, ja és most berajzolok egy időtengelyt is, csak úgy, ugye, hogyha valaki van egy megfigyelő, akkor az magának egy időtengely, és csak valakinek a világvonala a térben halad. Tehát az olyan lenne, hogy egy pillanat alatt így végig söpri a teret, hogy nem telik el neki időközben. Ez lenne egy ilyen végtelen sebességű mozgás. És a Einsteini modell igazából lényegében annyi, hogy összecsukta ezeket a tereket ilyen kúpokká. Tehát aki a kúp mentén halad, az konkrétan úgy érzékeli, hogy ő végtelen sebességgel megy. És igazából ez az oka, hogy nem lehet őt megelőzni, hogy számára végtelen. Tehát mindenki más öt fénysebességnek méri, 300 000 km/s, de olyan szépen van összerakva ez a modell, hogy önmaga számára ez egy végtelen nagy terjedési sebesség. Nem telik számára az idő. A világvonalának minden pontja egy időben van, legalábbis szerinte. Ezért is szokták mondani azt, hogy mit olyan anyagi pont nem érhet el fénysebességet, meg hogy, tehát, hogy igazából a foton kb. Olyan, mintha nem is lenne, mert önmaga számára ő nincsen. Tehát önmaga számára ő egy darab pillanatban létezik, és nem létezik több pillanatban. Nem halad az időben, legalábbis saját maga számára. Oké? Ez van határhelyzetben. Na most akkor nézzük az Iker paradoxont. Tehát, hogy Iker paradoxon az úgy szólt, hogy mondjuk van egy ikerpár, mint mi és az Anna, és akkor az egyik tagja elindul valami távoli bolygóra, vagy távoli galaxisba, tök mindegy, de ugye azt nem hangsúlyoztam itt, de azt többször mondtam, hogy ez az effektus nagy sebességeknél érvényesül. Ugye 45 foknak választottam a fénykúpot, tehát azok a sebességek, mint amit mondjuk itt egy gyors vonat elér, vagy akár egy űrhajónk, az annyi, hogy itt van a fénykúp, és itt van az egyik megfigyelő, mondjuk ez vagyunk mi, és valaki meg, aki űrhajóval utazik, az egy icipicit mellette van. Icipicit, mert annyira kicsi a sebességkülönbség, hogy fénykúpon belül az ilyen semmi. Oké? És akkor egyik számára így vannak az egyidejű események, a másik számára meg icipicit másképp. Tehát azért nem érzünk különbséget. Azért nem tapasztaljuk azt, hogy máshogy bontanánk föl a máshogy lennének az egyidejű események. Tehát nagy sebességek esetén érződik ez. Oké. Szóval az ikerpár egyik tagja elutazik jó nagy sebességgel, ezek ellenek a nagy sebességek, hogy lényeges legyen ez a átmenet. És aztán egyszer csak visszafordul, és hazajön, és azt tapasztaljuk, hogy ő fiatalabb. Számára kevesebb idő telt el. Na most, itt az egyik, itt a másik. És a másik majd vissza is fog fordulni. És ne menjen a fénynél gyorsabban azért. Oké. Okay. És majd ott valamikor hazaér. Mindegy. Na, mi történik? Ugye ugyanazt a csíkozást kell használni. Itt így be tudom húzogatni a 45 fokokat. Tehát mi az itt és most? A fény, az az 45 fok. És az, a mostokat úgy lehet megszerkeszteni, hogy erre tükrözünk. Tehát ezek az egy időben lévő események, legalábbis szerintünk. Most ő másképp fogja bejelölni az egyidejű eseményeket, hiszen számára meg valami ilyesmi, ami ő felé hajlik. Szóval nem ugyanakkor vannak a mostok, ugye láttuk ezt a differenciát, hogy szerintünk ugyanebben a pillanatban ott történt valami, hogyha ő is megnézi, szerinte abban a pillanatban velünk még egy előző dolog történt, amiről ott beszéltünk. Úgyhogy ha szerinte most történt itt valami, szerintünk akkor, amikor az a valami történt, akkor szerintünk ott még egy előző valami történt. De ez nem okoz problémát, mert úgysem tudjuk megvitatni ezt, ugye? Tehát, hogy csak akkor okozhat ez az egész problémát, hogyha ő hazajött. És mi történik hazajövetelkor? Ugye a zöldet azt végigcsíkozhatom, mert ő egyenes. Tehát egyébként volt ugye az a kérdés, hogy miért pont az lesz fiatalabb, aki elment és hazajött, mikor szerintem meg mi mentünk el és mentünk haza az ő szemszögéből, de az viszont egy fizikailag megkülönböztethető dolog, hogy ő megfordult az űrhajójával. Tehát a mi pályánk az egyenes vonalú egyenletes mozgás, az egy tehetetlen pálya, és ő viszont azzal, hogy megfordult, az a gyorsulása volt valamikor. Valamilyen erőt kellett kifejtenie, be kellett indítani a motorokat ahhoz, hogy megforduljon. És amiatt lesz számára kevesebb idő, hogy ő nem egyenes vonalú egyenletes mozgással ment. Mert nézzük csak az ábrán, hogy ez hogyan történik. Így csíkozza be az időt, és a fordulás pillanatában onnantól kezdve viszont így csíkozza be az időt. Tehát mi lehetünk függőlegesek az egyszerűség kedvéért, szóval aki, aki elmegy, aztán hazajön. A mi egyidejűségünk az mindig függőleges, vagy mindig vízszintes. Most már függőlegeset rajzoltam, az övé viszont itt ilyen, itt meg ilyen. És mi történik közben? Hát mindig az érintőt kell tükrözni, ugye itt egy görbe van, mindig az érintőjét kell tükrözni. Ha mi néznénk a monitorunkon, hogy mi történik vele, akkor azt látjuk, szépen egyenletesen söpörű az a mi mostjaink, amit nem rajzoltam be, a vízszintes mostok, szépen egyenletesen söprik végig az ő világvonalát. Mi történne, hogyha ő nézné a monitorján, hogy velünk mi történik, akkor azt látja, hogy mi szépen egyenletesen élünk, és akkor abban a pillanatban, amikor ő megfordul, akkor hirtelen így irányt vált neki a mostja. Tehát azt látná, hogy ő 1-2 másodperc alatt fordul meg, de mivel addig így a szög is megváltozik, azért ez egy nagy területet itt végig súrol a mi életünkben. Tehát igazából, hogyha látná az egyidejűségi monitorján, akkor az történne, hogy hirtelen begyorsulunk neki, begyorsul a kép, mint hogyha előre tekernék, azt onnantól meg menne újra egyenletesen. Tehát igazából az alatt törekszünk meg, még ő megfordul, legalábbis az ő monitorja szerint. Szóval úgymond addig öregszünk meg. Úgyhogy ez a magyarázata úgymond az Iker paradoxonok, hogy ez a feloldása. Tehát hogyha lenne tényleg egy ilyen egyidejűségi monitor, az akkor mindent megoldana.
Ha a fénysebességű kommunikációval folyamatos, és nézzük kamerával egymás óráját, akkor mit lát?
Fénysebességű kommunikáció semmit nem okoz. Hát azt elküldesz egy fényjelet, valamikor visszajön. Érted, megkérdezik tőle, hogy mikor történt.
Az ő órája mennyi van? Az ő órája mennyi van, azt nézzük.
Hogy az ő órája mennyi van, de tök minden, mire visszaír a fényjel, már úgyse annyi van. De persze azzal be tudnám azonosítani a számomra a mostokat. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy az ő óráján 2 óra van, és én amikor elküldtem neki a jelet, és visszaküldi, azzal beazonosítanám, hogy nálam hány óra van, amikor neki 2 óra volt. De, tehát anélkül, hogy belemennénk az időmérésbe, tehát ez egy kicsit megbonyolítaná a dolgot, hogyha így számszerűsíteni akarjuk, de anélkül, hogy belemennénk, látjuk, hogy úgy se értenénk benne egyet. Tehát, hogyha mindketten csinálnánk ezt az ideóla kommunikációt, és lefelezgetjük az időt, hogy kibocsátottunk egy jelet, meg visszatért a jel, és megfelezzük az időt, akkor amit kapunk eredményül, abban nem értünk egyet. Tehát itt volt az, hogy amikor az Annának elkészült a kávéja, és ránéz a monitoromra, ő monitorjára, bocsánat, akkor látja, hogy én pont ide tettem ezt a pöttyöt, és amikor én ide tettem a pöttyöt, és ránézek a monitoromra, akkor azt látom, hogy ő csak most tette föl főni a kávét. Ez a telepatikus monitor, de hogyha azon a módszerrel csinálnám, hogy oda küldöm a fénysugarat, megnézem, hogy mikor ér vissza, és lefelezem az időt, és azokat jelölöm be, tehát mondja, hogy nála 2 óra van, és akárhány óra is van nálam, azt mondom, hogy az van szerintem egy időben, akkor ezt kapnám. Mert ebből a gondolatkísérletből vezettem le azt a geometriai képet. Tehát, ha ezt így csinálnám, akkor én pont a vízszintes egyenesek mentén tudnám azonosítani az egyidejűséget. Az is van, hogy még az elején megegyeztünk benne, hogy itt attól lesz az ismeretterjesztő, ez a fajta tálalási mód, hogy időpontokról beszélek, és helyszínekről. Tehát ugyanakkorokról és ugyanottokról. Nem nagyon szóltam arról, csak így érintőlegesen, hogy mennyi idő telt el közben, tehát mi az időtartam. Akkor jönnek be azok a nagy fura képletek a relativitás elmenetben. Tehát, hogyha időtartamokat, meg tértartamokat, távolságokat akarnánk mérni. Úgyhogy ebben én nem mennék bele ezen a ponton. Jó, akkor jegyezzétek meg, ami eddig volt, és akkor még a vonatos az még jövő óra elejére maradt.
Elhangzott Pintér Gergő Metamorfózis című előadás sorozatának 2016. március 31-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézetében.